Köszöntelek benneteket sok szeretettel. Mielőtt elkezdenénk, röviden imádkozom én is, jó? Mennyei Atyám, hálát adunk neked ezért a mai estéért, és köszönjük neked a te szellemednek a csodálatos jelenlétét, amit én is érzékeltem, és érzékelek most is, Uram, ebben a pillanatban is. Csodálatos, Uram, hogy mennyire szeretsz minket, és mi ezt igazából fel se tudjuk fogni, Uram. Köszönöm neked, hogy arra tanítasz minket, hogy a mennyei alapelvek szerint éljünk, a királyság, mennyek királyságának az alapelvei szerint úgy, ahogy te vezetsz bennünket, Uram, akkor is, hogyha a világ más diktál. Köszönöm, Atyám, és köszönöm, hogy a mai napon is erre fogsz minket tanítani, a Jézus nevében. Amen. Köszöntelek benneteket én is sok szeretettel. Feleségemmel együtt nagyon örülünk, hogy itt lehetünk köztetek. A dicsőítés alatt nagyon érzékeltem Isten jelenlétét. Úgy éreztem, hogy az egész testemet beborította egy ilyen forró légkör. Nagyon jó volt, és tudjátok, ilyenkor, amikor egy közösségi alkalmon Isten szelleme kiárad, akkor én mindig azt élem át, hogy nem csak, nagyon érdekes, hogy ilyenkor azt élem át, hogy nem csak az Úrnak a jelenléte és a vele való közösség értékelődik fel bennem újra, hanem valahogy a testvéreimet is más színben látom ilyenkor. Nem mintha nem értékelném a testvéreimet, hanem egyszerűen azt érzem, hogy nem tudok másképp fogalmazni, tehát hogy nem tudnék meglenni Krisztus teste nélkül. Nem tudnék meglenni nélkületek. Azok nélkül sem, akik hátul ülnek, vagy akikkel a legritkábban találkozom, akikkel a legritkábban beszélek, nem tudnék meglenni senki nélkül. És ez, amikor Isten jelenlétét érzem ilyen közösségi alkalmakon, akkor ez újra és újra ez a gondolat teret nyer bennem, és betölti az egész lényemet, és újra felértékelődik bennem ez, hogy arra tanít Isten, hogy mennyire kell értékelnem a testvéreimet, a barátaimat, a feleségemet, a gyerekeimet, és egyáltalán mindenkit, akit közel, távol Isten belehelyezett az életembe. Én meggyőződésem, hogy ahol Isten jelenléte kiárad, ott ezek a gondolatok teret nyernek, és beíródnak az embereknek a szívébe újra és újra. Nem tudunk meglenni egymás nélkül. Ez meggyőződésem. Nem hiszek a magányos kereszténységbe. Abban hiszek, és ezt látom is, hogy vannak időszakok, amikor az embernek egyedül kell lenni, vannak olyan helyzetek, amiben csak te vagy és az Úr. Ez így van rendjén, ez sokszor direkt Isten csinálja, mert vannak helyzetek, amiben nem másokból kell élnünk, hanem az Úrból, de összességében nem tudunk meglenni egymás nélkül. A Lali megkérte arra, hogy valamilyen módon próbáljam így összefoglalni ezt az évet, na nem úgy, hogy mi történt január 20-án, tehát meg március 5-én és szeptember 15-én, tehát nem ilyen módon, hanem olyan módon, hogy hogyan látom én, vagy mit látok én, hogy melyek azok a területek, amelyekre az Úr ebben az évben nagyon nagy hangsúlyt helyezett, vagy akar helyezni az életünkben, illetve összességében mit tudok leszűrni abból a sok mindenből, amit ebben az évben tett Isten az életünkben, mert nagyon sok mindent tett Isten az életünkben, ez meggyőződésem. Akkor is, hogyha ezeknek a többségét a szellemvilágban, vagy az ő jelenlétében éltük át, akkor is úgy gondolom, hogy összességében, ha ránézünk a saját életünkre, akkor azt kell mondanunk visszatekintve, hogy van miért hálát adnunk Istennek. Luther Márton mondta egyszer azt, hogy ahogy az ember nézi Istennek a művét a saját életében, az olyan, mint amikor a Héber szöveget, ugye, azt ugye szinte úgy visszafelé olvassa az ember, ugye? Tehát nem balról jobbra, hanem ugye a végéről, tehát jobbról balra, ugye? Jól mondom, nem javítsatok ki most, hogyha nem jól mondom, de én így tudom. És Luther Márton azt mondja, hogy sokszor ugyanígy az ember az Isten művét is a saját életében csak visszafelé érti meg. Tehát mikor visszanéz, akkor érti meg, hogy te jó ég, itt is velem volt az Úr, itt is velem volt az Úr, ott is, amott is. Amikor benne van az ember, akkor nem ért sok mindent, de amikor elkezd visszanézni, a végéről kezdi visszanézni az egészet, hogy hogy is mint voltak a dolgok, akkor megérti, hogy velem volt az Isten. És én is így gondolom, hogy velünk volt az Isten ebben az évben nagyon sok mindenben. Hadd mondjam el nektek, hogy ez, amiről ma szeretnék nektek beszélni, ez az úgymond összefoglaló, tehát ez egyébként nem lesz most hosszú, nem leszek hosszú, ez az egyik, amit akarok mondani, a másik pedig, hogy természetesen szubjektív lesz, tehát ez abból a nézőpontból lesz, ahogy én látom, ahogy én megélem a dolgokat, de hiszem, hogy lesz benne olyan, ami neked ma üzenet lesz Istentől. Én szeretnék egy igével kezdeni, kérlek benneteket, hogyha van Bibliátok, akkor a 5 Mózesnél nyissátok ki, 5 Mózes, tehát Mózes 5. könyve, az első fejezetben a 25-től 32-ig fogunk felolvasni egy nagyon érdekes szakaszt, ami a héten ragadta meg nagyon erőteljesen a figyelmemet.
Ha megengeditek, a Kecskeméti nevű fordításból olvasom fel az igét. 5 Mózes 1:25. Vettek és kezükbe a föld gyümölcsébe, és lehozták hozzánk, és hírt hoztak nekünk, és azt mondták, szép az az ország, amelyet az Úr, a mi Istenünk nekünk akar adni. Mégsem akartatok fölmenni, hanem ellene szegültetek az Úrnak, a ti Istenetek parancsának. És zugolódtatok sátoraitokban, és azt mondtátok, mivel gyűlöl az Úr minket, kihozott bennünket Egyiptom országából, hogy az amoréak kezébe adjon minket, hogy elpusztítson minket. Hova mennénk mi fel? Testvéreink elolvasztották szívünket, mondván, nálunk nagyobb és szálasabb népet, nagy és az égig megerősített városokat és Anákok fiait is láttuk ott. Én pedig azt mondtam nektek, ne ijedjetek meg és ne féljetek tőlük, az Úr a ti Istenetek, aki előttetek megy, ő hadakozik értetek, egészen úgy, mint ahogyan Egyiptomban tett veletek szemeitek előtt. Meg a sivatagban, ahol láttad, hogy úgy hordozott téged az Úr, a te Istened, mint a fiát hordozza az ember, az egész úton, amelyen jártatok, még el nem jutottatok erre a helyre. És mindemellett nem hisztek az Úrban, a ti Istenetekben. Amen.
Ez a könyv, Mózes 5. könyve úgy kezdődik, tudjátok, hogy Mózes is visszatekint. Elkezdi összefoglalni azt a sok mindent, amin átmentek a néppel ugye az elmúlt mondjuk 38 vagy 40 év során, és nagyon sok mindent, sok intést ad még Mózes, és elkezd visszaemlékezni arra, hogy amikor nagyon-nagyon régen, több évtizeddel előtte, néhány évtizeddel úgymond ezelőtt, a kezdetben, mikor Egyiptomból kijöttek, és mentek, mendegéltek, és eljutottak ugye megfelelő helyre, és akkor Isten gyakorlatilag azt mondta, hogy most van egy lehetőség a számotokra, be tudtok menni az ígéret földjére. És itt az 5 Mózesben azt olvassuk, hogy azt kérték Mózestől, hogy küldjünk ki kémeket. És ugye érdekes, hogy a 2 Mózesben meg azt olvassuk, hogy az Úr mondta, hogy küldjenek ki kémeket. Most ilyenkor az ember fölteszi a kérdést, hogy melyik igaz. Én úgy gondolom, hogy valószínűleg mind a kettő. Tehát az lehetett, hogy tényleg Isten akarata volt egyébként, hogy kémeket küldjenek ki, de sajnos maga a nép is, hogy mondjam, ezt a lehetőséget, hogy kémeket küldjenek ki, és megnézzék azt a földet, amire be akartak menni, sajnos felhasználta arra, hogy maguk kontextusába, vagy maguk értelmezésébe helyezzék a dolgokat. Most ezt nem tudom jobban megfogalmazni, de mindjárt megértitek, hogy mire gondolok. Figyeljetek, adva volt egy helyzet. elmentek kikémlelni a földet. Emlékeztek rá, Lali nagyon sokszor beszélt már erről, vagy erről az ige szakaszról, vagy a kettő Mózesből szintén ugyanezt a történetet felolvasta. Én is beszéltem már erről. Tudom, hogy más esetekben talán Norbi is beszélt erről. Tehát nagyon sokszor, sőt, tudom, hogy talán Dia is utalt erre még máskor, más üzenetekben. Nagyon sokszor körül jártuk már ezt a történetet, és valahogy a héten a Szent Szellem engem újra ide vezetett vissza, és azt érzékelem, hogy nem véletlenül. Elmentek kikémlelni a területet, visszajöttek, azt mondták, hogy jó a föld. De utána ugye azt olvassuk, hogy a nép nem akart elmenni, hogy elfoglalják a földet. A kettő Mózesből kiderül, hogy miért. Azért, mert a kettő Mózesben azt olvassuk, hogy elkezdték rossz hírét terjeszteni annak a földnek. Tehát először azt mondták, hogy jó a föld, de utána ugye azt is elmondták, hogy óriások vannak ott, hatalmas népek, nagy emberek, nem tudjuk elfoglalni azt a földet. És utána elkezdték a rossz hírét terjeszteni annak a földnek, amiről Isten azt mondta, hogy az jó föld. És ez döbbenetes, hogy Isten valamire azt mondja, hogy jó, és keresztények el tudnak jutni olyan állapotba, hogy arra, amire Isten azt mondja, hogy jó, elkezdik azt mondani, hogy ez egy rossz dolog, az egy gonosz dolog. Én azt gondolom, hogy ez már, mikor egy keresztény ember itt tart, hogy valamire, amiről Isten teljesen nyilvánvalóan mondta, hogy jó, és ő elkezdi azt mondani, hogy rossz dolog, megint okolja a saját teóriáival, a saját teológiai elgondolásaival, hogy miért rossz az, amire Isten azt mondta, hogy jó, miért rossz az a tanítás, amiről egyértelműen érzékelhető, hogy a Szent Szellemtől van, miért rossz az a dolog, amiről egyértelműen látszik, hogy Isten cselekszi azt a dolgot. Ha valaki már ilyen állapotban tart, én azt gondolom, hogy ez egy megveszekedett állapot, az egy gonosz állapot, az egy nagyon nagy felfúvalkodottságra, büszkeségről tesz tanúságot ez az állapot, és egy nagyon erőteljes kemény szívűségről. És itt az öt Mózesbe még olyat is olvasunk, ami teljesen megdöbbentő, hogy az Izrael fiai úgy festették fel Istent, mint hogyha Isten egy gonosz, egy utolsó, egy nem tudom milyen aljas lenne, aki azért hozta ki a népet Egyiptomból, hogy ott a pusztába más népeknek a kezébe adja, és ott dögöljenek meg. Ez döbbenet. És tudjátok, az, ami nekem nagyon erőteljesen bennem volt a héten, és foglalkoztatott ez, hogy ezek az emberek átmentek egy csomó mindenen. Mózes emlékeztette őket arra, azt mondta nekik, de hát figyeljetek ide, hát emlékezzetek rá, Egyiptomban harcolt értetek az Úr, a fáraóval és az egész sereggel. Emlékezzetek rá, hogy mi volt a Verestengernél. Emlékezzetek rá, hogy a pusztában, a sivatagban milyen csodálatos módon bánt veletek Isten. És ők ezt az egészet, ezt a rengeteg megtapasztalást, az Egyiptomból való kijövetelt, a mannát, a fűrjeket és ezeket a különböző dolgokat, ebből ők felépítettek maguknak, most figyelj, egy gonosz istenképet, ez a döbbenetes, érted? Ott voltak a bizonyságok sorra, hogy Isten mit tett az életükbe, és ebből ők egy olyan istenképet építettek fel, egy olyan Istenről kezdtek gondolkodni, aki bizonyára azért tette azt a rengeteg dolgot, hogy utána megölje őket a pusztába. És azt szeretném neked mondani, és ez hiszem, hogy Istennek ez üzenete erre az évre, hogy hallgathatsz te akármennyi tanítást, olvashatod te akármennyit a Bibliát, az angyalok masírozhatnak a terembe, a prédikátor cipője repülhet a levegőbe, és lehet, hogy te rossz következtetéseket fogsz az egészből levonni. Érted? Lehet, hogy te rossz következtetéseket fogsz az egészből levonni, egy olyan Isten kép alakulhat ki benned, amelynek köze sincsen azokhoz a tanításokhoz, amik elhangzottak, amelyeknek köze sincsen azokhoz a bizonyságokhoz, amiket Isten cselekedhetett ebben az évben a te életedbe. És ez az egyik, ha hiszem, hogy most ezekben az időkben minket, azt hiszem, hogy az aratás gyülekezetét, bennünket, minket, ez az egyik veszély, ami fenyegethet, hogy lehet a szívünkbe bizonyos dolgokat, ha még nem számoltunk fel, akkor amiatt nem a megfelelő Isten kép épül fel bennünk. Értitek? Az Egyiptomból, amikor kijöttek Izrael fiai, a probléma az volt, hogy ők fizikailag kijöttek Egyiptomból, de Egyiptom nem jött ki a szívükből. És azt az Isten képet, ami fölépült a szívükben, a bizonyságok és a megtapasztalások ellenére nem a bizonyságok és a megtapasztalások határozták meg, hanem Egyiptom. Egyiptom. Tehát lehet olyan, hogy valaki hatalmas csodákat átél, és mégis a világ határozza meg az Isten képét. Mégis az ő szívében lévő saját bálványok, saját elgondolások határozzák meg az Isten képét. És rossz következtetéseket von le tanításokból, üzenetekből, csodákból, Isten jelenlétének az átéléseiből, mindazokból a dolgokból, amik történnek a gyülekezeten belül és a gyülekezeten kívül. És ezért az ilyen embernek félre mehet, vakvágányra mehet az egész élete. Ez én azt gondolom és azt érzékelem, hogy hiszem, hogy ez ennek az évnek tulajdonképpen az összes üzenetre, ami elhangzott, azt hiszem, hogy ez a pont az íre olyan értelemben, hogy bármilyen üzenet elhangozhat, a szív konvertál. És hogyha a szív nem megfelelő, nincs jó állapotban a szív, akkor rosszul konvertál. Tehát rosszul konvertálja át az elhangzott prédikációt. Rosszul konvertálja át az olvasott igét. Magyarul inkább, hadd mondjam így, rosszul értelmezi. A maga számára rossz következtetéseket von le elhangzott üzenetekből, olvasott igékből, megtapasztalásokból. Mint ahogy ez Izrael fiaival is történt, és a legbrutálisabb dolog az, hogy egy gonosz Istent építettek fel a saját szívükbe. Egy olyan gonosz Istent, amit még humanista filozófusok sem tudtak soha fölépíteni, és Izrael fiai, akik elvileg Istent ismerték, vagy elvileg meg kellett volna ismerniük Istent, akikről Isten nem szolgaként gondolkodott, hanem úgy gondolkodott róluk, hogy azt akarta, hogy az egész nép királyok és papok legyenek, akiknek minden lehetőséget Isten megadott, akiknek Isten megjelent, akikhez Isten beszélt, akiknek Isten odaadta a törvényt, mindent odaadott Isten, mannát adott nekik, gondoskodott róluk, a sziklából vizet fakasztott, és tényleg a fiaiként hordozta őket, és erről az Istenről ők egy gonosz istenképet építettek fel. Ennek azt hiszem, hogy az is lehet még az oka, hogy úgy gondolom, hogy összepárosították az egy élő igaz Istent az Egyiptomnak az isteneivel. És az Egyiptomnak az istenei egy nagyon, nagyon kegyetlenek voltak. Hát ugye eleve kezdjük azzal, hogy a fáraó is magát istenként tiszteltette ugye a néppel, és hát a fáraók azok általában Egyiptomban nem az irgalmukról voltak híresek. És az, amit láttak évszázadokon keresztül, ahogy éltek az a nép, Izrael fiai, és ahogy ezt a látást, amit láttak, tehát amit ők kívül, úgymond a külső világban láttak, meg átéltek, hogy hát igen, ilyen kegyetlenek az egyiptomi istenek, ilyen kegyetlenek az egyiptomi fáraók, ilyen kegyetlen az egyiptomi sors. Hiába tudtak ők Ábrám, Izsák és Jákob istenéről, mégis amit láttak, az épült be a tudatalattiukba, és amit beépült a tudatalattiukba, azt adták tovább generációról generációra. Az atyák azt adták tovább a fiaiknak, a fiaik is azoknak a fiainak. És tudjátok, ez, amikor így jött ki egy generáció Egyiptomból, és nem tudtak bemenni az ígéret földjére, mert a szívüknek a belső állapota, a tudatalattiuk az, ami ott a legmélyén volt a szívükbe, az sorsdöntő volt, az ő sorsdöntő tényező volt, és meghatározta az egész életüket, az egész gondolkodásmódukat, és ezért elpusztultak a pusztában, és a következő generáció tudott csak bemenni az ígéret földjére, azért, mert ők már nem Egyiptomban születtek, igaz, hogy a pusztában születtek, de mégsem Egyiptomban, és a pusztában teljes mértékben rá voltak utalva Istenre, az élő Istenre, teljes mértékben, ott az élő Istent kellett látniuk, az élő Istent kellett megtapasztalniuk, az élő Isten által küldött mannát kellett minden nap fölszedniük. És ezért már annak a generációnak már nagyobb esélye volt, és valóban ők be is tudtak menni az ígéret földjére. De be tudott volna menni az előző generáció is, akkor ha azokat a megtapasztalásokat, amiket ott átéltek, az Egyiptomból való kijövetellel kezdve, egészen ott a Sínai hegyig, és még utána is, ha azokat megfelelő módon értelmezik. És tudjátok, bölcsesség kell ahhoz, hogy szellemit szellemivel össze tudjunk rakni, és a megfelelő következtetéseket le tudjuk vonni. Szeretnék még nektek két igét mutatni, ami alátámasztja, hogy ez mennyire igaz ez az állítás. Először lapozzatok a Filippi levélhez, és a Filippi levél első fejezetéből a 9, 10-es és 11-et olvassuk, majd utána lapozunk rögtön a Kolosséhoz, és ott szintén az első fejezetből a 9-től a 12-ig olvasunk.
Filippi 1, 9-től. Azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban és jobban gyarapodjék ismeretben és minden megértésben. Hogy megvizsgáljátok, mik a lényegesek, fontosak, ez Vida János fordítás, hogy napfényben megítéltek, és megütközést nem keltők legyetek Krisztus napjára. Ezt még egyszer. Hogy megvizsgáljátok, mik a lényegesek, fontosak, hogy napfényben megítéltek, és megütközést nem keltők legyetek Krisztus napjára. Telve az igazságosság gyümölcsével, Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Amen. És most pedig a Kolossé 1:9 szintén. Azért mi is, amely naptól hallottuk, nem szűnünk meg értetek imádkozni és könyörögni azért, hogy teljesen betöltsön titeket az ő akaratának a megismerése minden bölcsességben és szellemi belátással. Hogy járhassatok az Úrhoz méltóan az ő teljes tetszésére. Minden jó tettben gyümölcsöt hozzatok, és növekedjetek az Isten megismerésében. Minden erővel képessé tegyen az ő dicsőségének hatalma szerint kitartásra és hosszú törésre örömmel. Még egyik a 12-esben ezt is mondhat. Adjatok hálát az Atyának, aki elég alkalmassá titeket, hogy a szentek sors részesedésében a világosságban részt nyerjetek. Amen.
Amen. Tehát látjátok, két ige, és mind a két ige itt arról beszél, hogy nekünk valamiben növekednünk kell. Ugye ezt így lehetne összefoglalni. És az első igéből például ki tudjuk emelni azt is, hogy azt mondja ott például, hogy a lényeges dolgokat kell meglátnunk, megvizsgálnunk, növekednünk kell a bölcsességben, az ismeretben, Isten megismerésében, itt gyakorlatilag a második igében is ezt látjuk. Pál azt mondja, hogy ezért imádkozik a kolosséiakért. Ugye a Filippi levélben olvassuk, ugye, hogy például egy másik fordításban úgy van, hogy különbséget tudjunk tenni jó és rossz között, tehát hogy meg tudjuk ítélni a jót és a rosszat, és hogy gyümölcsözők legyünk, gyümölcsöző legyen az életünk, megismerjük Isten akaratát, napfénytiszták legyünk, stb., tehát világosságban járjunk. És mindezek a dolgok akkor tudnak az életünkben létrejönni, realizálódni, és most megint oda jutok vissza, amiről az előbb beszéltem, hogyha mindazokat a dolgokat, amiken átmentünk ebben az évben, a megfelelő módon értelmezzük. Az efézusiakhoz írt levélben olvasunk arról, hogy Pál imádkozik az efézusiakért, hogy Isten adja meg nekik a bölcsességnek és a kijelentésnek a szellemét. És ott is utána sorolja tovább, hogy milyen okból, tehát hogy megismer, hogy mit ismerjenek meg ezáltal, a bölcsesség és a kijelentés szelleme által. A bölcsesség és a kijelentés szelleme nélkül nem tudjuk megfelelő módon értelmezni a dolgokat. Tehát ezt még egyszer elmondom, a bölcsesség és a kijelentés szelleme nélkül nem tudjuk megfelelő módon értelmezni a dolgokat. Tehát ezt kell megérteni, nekem ebben az évben ez nagyon hangsúlyossá vált, ezt persze eddig is tudtam, de azért ebben az évben a Szent Szellem erre nagyon erőteljesen hangsúlyt helyezett az életembe, hogy megértettem azt, jobban hiszem, hogy jobban megértettem, hogy lehet nekem akármennyi ismeretem, tehát amit az ismeretekből, az informális ismeretekből összerakok különféle teóriákat, elgondolásokat, hogy szerintem ez a tanítás az Úrtól van, az a tanítás nem az Úrtól van, ez a tanításban ez a baj, azzal az a baj, ebbe ilyen egyensúly nincsen, ebbe olyan egyensúly van, ebbe ez van, abba az van, abba ez nincs, ez van, ez nincs, az van, ez van, megőrülök mindjárt, komolyan, mert ettől meg lehet őrülni egyébként az ilyesfajta gondolkodástól. Tehát nekem ebbe az évben ez volt egy óriási hangsúlyos dolog a Szent Szellemtől, mikor megértettem azt, hogy abból, hogy ha bizonyos ismereteim alapján összerakok dolgokat, és abból levonok következtetéseket, az égvilágon sehova nem fogok eljutni. Egy megbotránkoztató emberré fogok válni, és a legvége az, egy nagyon merev, törvénykező emberré válnak egyébként az ilyen emberek. Tehát itt általában, akik ebbe a légkörbe, ebbe az atmoszférába élik az életüket, és állandóan a félelmeik alapján vizsgálnak mindent, rendkívül merev és törvénykező emberé válnak. Én sajnos ebbe az évben nagyon sok ilyen emberrel találkoztam bizonyos felekezetben, vagy felekezetekben, most nem mondom név szerint, és megfigyeltem, hogy általában ezek az emberek nem tudtak normálisan gondolkodni. Tehát arra nem voltak képesek, hogy bizonyos igéket aktualizáljanak a saját életükre nézve a mai korszakra, hogy hogyan kell élni most. Hogy az az ige mit jelent most, amit Isten tett a múltban, az mit jelent most, mit jelent ma az életünkben. És ez nem megy másképpen csak akkor, hogyha az ember a bölcsesség és a kijelentésnek a szellemét kéri Istentől, ezt kérni kell Istentől. Ezt kérni kell Istentől, ezt nagyon erőteljesen hangsúlyozom. Ezt kérni kell Istentől. Tehát nem elég az, hogy te betöltekeztél Szent Szellemmel, és szólsz nyelveken, és halleluja, ez egy nagyszerű dolog, de ez nem elég. Van sokkal több a nyelveken szólásnál, és amikor elkezded élni a hívő életedet, és olvasod a Bibliát, és imádkozol, akkor neked azzal kell kezdened, vagy úgy jön, kell indulnod, hogy el kell kezdened kérni Istentől, hogy a Szent Szellemből ne csak azt tapasztaljad meg, hogy betölt, és akkor valami, mit tudom, bizsereg, vagy valami történik, vagy mit tudom, hogy mi történik, vagy szólok nyelveken, hanem el kell kezdened kérned Istentől, hogy adjan a Szent Szellemből neked egy olyan megtapasztalást, egy olyasfajta megismerést, közösséget a Szent Szellemmel, amikor a Szent Szellem az igét nyitja ki előtted. Érted? Ez nagyon fontos. És kérlek benneteket, értsétek meg, ezt nagyon sokszor elmondtuk már, hogy szellemmel kell Bibliát olvasni, intuitív módon kell Bibliát olvasni, akár tetszik, akár nem, ez az igazság. Ez az igazság. Megnézed az összes szenteket, a Vasmannit, a Witnessit, a régieket, a Spurgeont, és hogy mész vissza az egyház történetbe, Istennek minden nagy szentje ugyanezt mondta. Legfeljebb nem azt a szót mondták, hogy szellem, meg intuíció, vagy mit tudom én, hanem arra helyezték a hangsúlyt, hogy neked kijelentést kell kapnod az igéből. És a kijelentés az nem a te teológiád, hallod? És a kijelentés az nem az én teológiám. És a kijelentés az nem az, hogy én ezt gondolom, vagy azt gondolom egy tanításról, és ezt vagy azt már nem veszi be a gyomrom. Soha nem felejtem el, na teológián tanultam, és akkor nagy vita volt ez a Rick Joynernek megjelent ez a Krisztus ítélőszéke előtt, és persze sok mindenben nem tudok én se egyetérteni Rick Joynerrel, de az a könyv, az ott a teológián nálunk jó néhányunknak az életére döntő befolyást gyakorolt. Én gyakorlatilag, amikor olvastam azt a könyvet, végig sírtam. Tehát én soha nem olvastam úgy egy könyvet, hogy végig sírtam volna az egészet, csak egyszer, mikor azt a könyvet olvastam. És akkor erre jött ott egy nagybecsű tanár, nem mondom a nevét, Isten áldja meg, között egy ezt az ő gyomra nem veszi be ezt. Hát mondtam neki, hogy Isten áldjon meg, nem a gyomrot kell, hogy bevegyet a jó ember, hanem a szíved. Szóval ezek így működnek ezek a dolgok. Az embernek a saját tézisei, a saját elgondolásai, az ő kis saját kis gondolatocskái az ő fejébe. De tudod, hadd mondjam el neked, hogy ez büszkeség. Ez büszkeség, ez a legnagyobb büszkeség, amit az ember elkövethet Istennel szembe, hogy az Isten szól az embernek, és az ember meg azt mondja, ne haragudj, én ezt nem így gondolom. Hát én ezt nem így gondolom. Hát én ezzel nem értek egyet. Na hát én ezzel. És tudod, ami egy lényeges szempont, hogy amikor jön egy kijelentés, az igéből, amikor olvasod a Bibliát, akkor lehet, hogy abban a szituációban, abban a pillanatban átélsz egy olyat, mint hogyha az a kijelentés, az felülírná benned mindazt, amit eddig előtte megismertél az Istenből. És ilyenkor az ember nagyon meg tud zavarodni, hogy akkor most mi van? Semmi nincsen. Az van, hogy menjél tovább az úton. Mert Isten szellemit épít szellemire az életünkbe, érted? Szellemit épít szellemire. És ha megállsz az út közepén, akkor persze, hogy nem fogsz érteni egy csomó mindent, mert amit éppen látsz, az mindig felül fogja írni az előző látást, mert Isten így építkezik, hogy mond neked valamit. Aztán utána a másnap megint mond neked valamit, és ez nem biztos, hogy elsőre összepasszol azzal, amit előtte való nap megértettél. De ilyenkor tovább kell menni. És mindig az bizonyos értelemben az út végén, vagy annak az adott korszaknak a végén, vagy annak az adott szituációnak a végén fogod megérteni azt, hogy Isten mit épített föl benned, vagy mit mondott neked arról az adott dologról, témával kapcsolatosan. Nagyon sokszor bennem egy-egy téma hónapokig érlelődik. És van olyan, hogy van valamiről kijelentésem, de azért nem állok vele elő, mert ha elmondanám úgy, ahogy azt akkor megértettem, lehet, hogy még egy rossz dolog, egy tévedés is kikerekedne belőle. És ezért meg kell várni. Ilyenkor engedem Istennek, hogy tovább vigye a szellememet. Engedem Istennek, hogy tovább inspiráljon. Engedem Istennek, hogy a Biblia olvasása közben tovább inspirálja a gondolataimat. És egyszer csak előugranak azok az új inspirációk, azok az új gondolatok a Szent Szellemtől, amiket, ahogy magamba összerakok, látom, hogy összepasszolnak, összeilleszkednek már azokkal a dolgokkal, amiket előtte tanított a Szent Szellem. De ez már az Istennel való közösségnek egy olyan szintje, amiről a Lali is, meg a Claudia is beszélt, ez már a király, a papi és a királyi szolgálatnak a része. Tehát ehhez már Isten előtt kell időzni, ehhez már Isten jelenlétében kell lenni, mert ezeket a dolgokat csak Isten tudja megtanítani neked, hogy szellemit szellemivel hogyan tudsz összerakni. Csak Isten tudja megtanítani neked, hogy milyen az, amikor a Szent Szellem inspirál egy adott dologba, és milyen az, amikor nem a Szent Szellem inspirál. Ehhez gyakorlatoztatni kell a szellem. De ez nem egy 5 perces dolog, ez gyakorlatilag egy egész élet. És ezt csak az ember Isten jelenlétében tudja megtanulni, és miközben átmegy bizonyos helyzeteken, bizonyos gyakorlati tapasztalatokon, élet megtapasztásokon, és akkor mindig akkor jön rá az ember, hogy például bizonyos igéket, például én azt élem át ilyen helyzetekben, hogy bizonyos igéket, amiket hónapokkal előtte tanított a szellem, a Szent Szellem, akkor bizonyos gyakorlati helyzetekbe értem meg, hogy aha, most ezt az igét kell alkalmazni, és így, és így, és így. De ahhoz előtte Isten jelenlétében kell élni, mert ugyanis a szellemnek mindig késznek kell lenni. Ugye az ige is mondja, hogy a test erőtelen. Igen, a test erőtelen, de azt is mondja az ige, hogy a szellem az kész. És a szellemnek mindig késznek kell lenni. A szellemnek akkor is készen kell lenni, amikor olyan nehéz helyzeteken megy át az ember, ahol nincs idő arra, hogy most az emberek ne kell imádkozni, Istenem, most hogy van ez, stb. Akkor is a szellemnek késznek kell lenni, és az embernek meg kell tanulnia azt, hogy tudjon a szelleméből meríteni, a kútjából ki tudja meríteni azt a megfelelő bölcsességet, isteni megoldást arra a helyzetre, arra a szituációra, amiben az ember éppen belekeveredett. De ahhoz, hogy az ember ezt meg tudja tenni, ahhoz ezt megelőzően kell az életének a mindennapjait az Isten jelenlétében tölteni. Tehát kell, hogy az ember tegyen félre magának elkülönített időt, amikor Isten jelenlétében éli az életét, amikor Bibliát olvas, amikor elmélkedik az igén, amikor imádkozik azokkal a megértett kijelentésekkel, amiket Istentől kapott. És akkor ezt az ember csinálja napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, és úgy érzi, hogy nem történik semmi, csak itt vagyok, olvasom a Bibliát, csak imádkozok, csak nem történik semmi, csak nevelem a gyerekemet, csak mit tudom én, csak. De egyszer csak belevisz téged az Isten egy olyan helyzetbe, egy olyan szituációba, ahol alkalmaznod kell azokat a dolgokat, amiket előtte addig gyűjtöttél az Isten jelenlétében. Mert nekünk az Isten jelenlétében gyűjteni is kell. A papoknak az egyik feladata az volt például, hogy étkezniük is kellett, enniük is kellett Isten színe előtt. A Mózes 3. könyvében is erre nagyon sok utasítást olvasunk, hogy mit ehetnek meg a papok, kik ehetik meg, Isten színe előtt egyék meg, stb. Mert Isten az ő javait az evésen keresztül osztja meg velünk. És neked enned és innod kell az Urat ahhoz, hogy az ő javaiból részesüljél. A papnak többek között ez is a feladata, hogy az étkezésen keresztül átvegyen bizonyos javakat Istentől, és aztán ezeket a javakat kell neki valamilyen módon megosztani a környezetében, nem feltétlenül úgy, hogy prédikál, hanem egyszerűen csak úgy, hogy éli az életét, és engedi, hogy kisugározzon belőle az Istennek a légköre, Isten szentsége, Isten atmoszférája. Még egy dolgot szeretnék mondani, és aztán pár perc múlva én ezt be is fejezem. Ebbe az évben azt hiszem, hogy több minden megrázott minket. Az egyik szerintem, ami nagyon megrázta ebbe az évbe a kereszténységet, ezt nem tudok emellett elmenni, ez a hiperkegyelemről szóló tanítás. És erre hadd térjek ki egy pillanatra. Én nem mentem fel azokat az embereket, akik ezt tanítják, sőt, nagyon ideges vagyok, amikor ezeket a tanításokat hallom, mármint nem magam miatt vagyok ideges, hanem azért, mert látom, hogy már most látni, hogy ennek milyen gyümölcsei vannak ennek a tanításnak, azt látom és érzékelem, hogy rengeteg embert ezek a tanítások tovább bátorítanak a bűnnek az elkövetésére. Hát, mehetek kuplerájba, Isten ott is velem van. Ugye hallottuk ezeket a tanításokat, tehát ismerjük, tudjuk, miről van szó. De azt hadd mondjam el nektek, hogy általában, hogyha megnézitek, maga a történelem is egyébként, a földi történelem is ezt mutatja, és az egyház történelme is ezt mutatja, hogy van egy inga, és az inga mindig kileng, jobbra-balra, jobbra-balra. A hiperkegyelem tanítás, az tulajdonképpen a törvénykezésre adott rossz válasz. Tehát egyszerűen azt mondom neked, ne értsd félre, amit mondok, a hiperkegyelemnek a tanítása, a tanítás, ami megjelent, egy szükségszerű rossz volt. Van ilyen, hogy szükségszerű rossz. Tehát ami azt jelenti, a szükségszerű rossz, hogy egy adott rossz dolognak az elmaradhatatlan következménye. Érted? Mert olyan nincs, hogy van egy rossz dolog, és annak jó következménye lesz. Én ugye sehol nem láttam, saját életemben se láttam, meg mások életében se, de maradok inkább a saját életemnél. Saját életemben nem láttam sose ilyet, hogy rossz dolognak jó következménye lett volna. Rossz dolognak még rosszabb következménye van. Tehát van egy rossz dolog, és annak van egy szükségszerűen még rosszabb következménye. A hiperkegyelemről szóló tanításnak a megjelenése, az a törvénykezésnek, a törvénykező életmódra adott rossz válasz. Tehát a törvénykező életmódra adott rossz válasz tulajdonképpen az inga kilengett az egyik oldalról hirtelen a másik oldalra. És ugyanakkor az is benne volt ebbe, hogy rengeteg ember, aki törvénykezett és képmutató volt, azzal kellett szembesüljön, hogy a törvénykezés nem változtatja meg. Érted ezt? Tudtad ezt? Tehát a törvénykezés nem változtat meg. Tehát attól, hogy bebiflázol 628 igét, és szabályszerűen szabályosan elkezded alkalmazni, egy bizonyos szabályrendszer szerint alkalmazod, nem fog megváltoztatni. A törvénykezés nem változtat meg. Sőt, amit én láttam ebbe az évbe, név nélkül mondom, nem ebbe a gyülekezetbe volt, egy másik helyen láttam egy ilyen sztorit, egy bizonyos felekezetbe, hogy egy hölgyet olyan módon leuralt a férje a törvénykezés által, hogy a hölgy ebből az egészből úgy tört ki, hogy megcsalta a férjét, ott hagyta a gyerekeit, és elfordult az Istentől. És az volt a nőnek a válasza, hogy ez egyszerűen egy olyan kegyetlen, gonosz istenkép, amit ő látott, ami, hogy próbálta ő elfolytani a vágyait, meg megfelelni a férjének, megfelelni a gyülekezetnek, a lelkipásztornak, az egyházvezetőnek, az előjárónak, a presbiternek, a diakonus testvérnek, a diakonissa testvérnőnek, a pénztáros testvérnek, a gondnok testvérnek, a gyülekezetvezető testvérnek, a hosszú szoknyát hordott, bekötötte a fejét, mit tudom, nem csinált, ezt csinálta, ezt, stb. És egyszerűen a végén majd beleőrült, és egyszerűen felőrülték a saját vágyai. A törvénykező embert felőrlik a saját vágyai. Mert egyedül Isten szelleme tud megváltoztatni. És egyedül azt tud megváltoztatni, hogyha te szemléled az Urat. Az Urat pedig csak intuitív módon tudod szemlélni. A szellemed által, a szellemeden keresztül, a szellemedben. Az változtat meg, amikor a Szent Szellem inspirálja az imáidat. Az változtat meg, amikor a Szent Szellem inspirálja az igeolvasásodat, az igén való elmélkedésedet. Ez változtat meg, mert akkor már nem szabályokat látsz, nem törvényeket látsz, nem merev tanításokat látsz ezzel. Egyetértek azzal, nem ezzel, igen azzal, nem ezzel, igen azzal, nem, hanem az Urat látod meg, érted? Az Urat látod meg, mert amikor az igét inspirálja neked a Szent Szellem, akkor már nem az igét látod, hanem a betű mögött látod a szellemet, az Urat látod. És a 2 Korintus 3-ban, jaj, de jó prédikálni, amikor Isten jelenléte itt van, és megy a vonatom közben, de jó. És a 2 Korintus 3-ban azt olvassuk, hogy ugye az Új Szövetség szolgálata, de jó, Istenem, az a szellemnek a szolgálata. És azt mondja Isten igéje, ott azt mondja Pál apostol, hogy a zsidók azért nem tudták Izrael fiai szemlélni ezt a dolgot, a szellemi valóságot, mert bár minden héten, szombaton, meg a mit tudom, hogy mikor felolvasták a tekercseket a zsinagógába, felolvasták az Ószövetséget, és egy kukkot nem értettek belőle, vagy inkább úgy mondanám, hogy a lényeget, a valóságot nem értették meg belőle, mert lepel volt a szívükön. És azt mondja az ige, hogy ami a megtérés által hullik le a lepel. Hallod? Nagyon sok esetben meg kell térned ahhoz, hogy lehújjon a lepel, hogy megértsél bizonyos tanításokat, tovább megyek, hogy bizonyos tanítások mögött meglásd az Urat. Meg kell térned, és a lepelnek le kell jönni a szívedről. A lepelnek, ami lehet a te teológiád, ami lehet a te elgondolásod, ami lehet a te büszkeséged, ami lehet a te merevséged, ami lehet a te nagyon sok minden lehet. Érted? Most te úgy mondom, hogy te, de én magamnak is prédikálok, ne értsd félre. Tehát én magamnak is beszélek. És most figyelj, ezt én egy pár nappal ezelőtt értettem meg újra ezt az igét. Amikor olvastam, hogy a megtérés által hullik le a lepel, és azt mondja az ige, hogy az Úr pedig a szellem. És amikor olvastam ezt az igét, felugrottam, és azt mondtam, hogy te jó ég, az Úr pedig a szellem. Tehát nem a betű, hanem a szellem. Érted? Tehát nem a betű, hanem a szellem. És amíg nem térsz meg, addig csak a betűt látod, drága szerelmetes testvérem. De mikor megtérsz, és lehullik a lepel, akkor a szellemet látod meg a betű mögött, és az Úr pedig a szellem. Hallod? Az Úr pedig a szellem, nem a betű, hanem a szellem. Ezt még egyszer mondom, az Úr nem a betű, hanem a szellem. Az Úr nem a tanítás, hanem a szellem. És hogyha te hallasz egy tanítást, nem baj, ha csak egy mondat ragad meg, foglalkozz azzal a mondattal, mert az a szellem, érted? Az a szellem, az, ami inspirál téged, az, ami be akar menni a te szívedbe, mert az a mondat, az maga Isten abból a tanításból. Amikor egy tanításból kiugrik egy mondat, akkor nem csak az volt, hogy jaj, de szépen beszélt ez a testvér, ilyen csodálatos költői képeket használ, elmehetne írónak, nem erről van szó, hanem amikor inspirál téged egy ige, inspirál téged egy mondat, akkor abból kiugrik, azon a mondaton keresztül Isten ugrik ki a számodra. Isten kiugrik a számodra a betűk közül. Isten kiugrik a számodra a prédikációból. És onnantól már nem a Claudia beszél, nem a Lali beszél, nem én beszélek, nem a Hottentotta, mit tudom én ki beszél, hanem Isten beszél. És lehet, hogy csak azt az egy mondatot mondja az egész tanításból, de azt az egy mondatot nagyon erőteljesen mondja. Van egy ige, nem fogjuk felolvasni, mert mindjárt be akarom fejezni. Nagyon nehéz. A Galata 6, 14, 15, 16-ban van. Most csak a lényeget mondom. Én azt értettem meg abból az igéből, hogy Jézus Krisztussal együtt én is meg vagyok feszítve, ugye? És megfeszítetett nekem is a világ. És nem számít semmilyen dolog, se körülmetélés, se körülmetéletlenség, semmi, hanem csak az új teremtés. És akik ez szerint, a szabály szerint élnek, békesség azoknak és az Isten Izraelének. Most figyelj, ez ugyanaz, amiről beszéltem. Tehát amikor te így értelmezem, úgy látom, így értelmez, azt érz, én gondolatom, így gondolom, úgy, az a világ. Az a világ. Ezt meg van feszítve Jézus Krisztus által. Ez. Meg van feszítve. A farizeusoknak, az írástudóknak az összes ilyen-olyan, amolyan értelmezése meg lett feszítve Jézus Krisztussal együtt a kereszten. Mert ez az Isten ismerete ellen emeltetett magaslatok. Meglettek feszítve. És akkor te is engedd, hogy ez a te életedbe is meg legyen feszítve. És akkor mi alapján kell élnem? Az új teremtés által, új teremtés alapján. Azért, mert amikor Jézus föltámadta a halálból, akkor az feltámadásán keresztül az új teremtés jött elő. És nekünk ebben az új teremtésben kell élnünk. És az új teremtés az nem szabályokat ad, hanem az új teremtés az élet. Az új teremtés az élet. És az élet, azt tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy a Szent Szellem fogja neked értelmezni az igét. Hogy amikor azt olvasod, hogy jaj, jó dolog asszonyt nem érinteni, vagy mit, akkor nem ijedsz meg. Mert érzed a szívedbe, hogy hát ez nem így van. Hát én pont azért házasodtam meg többek között, mert én meg vagyok győződve arról, hogy ez nem így van. Persze nem csak ezért házasodtam meg. De érted, hogy mit akarok mondani? Tehát van egy ige. Ezt hányszor megcsinálták velem emberek ebbe az évbe. Mondtam valamit. Mondták, hogy nem értenek egyet. Mondtam, nem értek egyet. Akkor mondták, hogy te vitatkozol Jézussal. Vitatkozol Pállal. Én már mindenkivel vitatkoztam ő szerintük ebbe az évbe. És mondtam neki, értsd meg, barátom, ez egy adott dolog, hogy leírtak egy igét több ezer évvel ezelőtt. Ezt az igét tisztelni kell, ez egyértelmű, a logoszt tisztelni kell. De a logosznak rémává kell válnia. Tehát a Szent Szellem mutatja meg azt, hogy egy sok ezer évvel ezelőtt igét hogyan tudod alkalmazni ma az életedben. Sőt, az is lehet, hogy van egy ige, úgy érzed, hogy erre a helyzetre ez is az ige lenne aktuális, de hát érzed te is, hogy valahogy nem kóser, nem tudod megvalósítani, nem tudod megfogalmazni, csak érzed, hogy nem stimmel, és jön a Szent Szellem, és azt mondja neked, nem az az ige aktuális most erre a helyzetre, hanem egy másik ige, és az lehet, hogy teljesen ellentmond az előző igének, érted? Mert a Biblia nem jogszabálygyűjtemény, hanem az életnek a beszéde. És az élet az mindig egy dinamikus dolog. Értsd meg, Isten nem statikus, hanem dinamikus. Isten dinamikus. Nem egy merev helyzetben álló statikus valami, hanem egy dinamikus valóság. A dinamizmus az folyik, a dinamizmus az árad, A dinamizmus az folyamatosan munkában van. És te ebbe a dinamizmusba állsz bele, értsd meg, 5 perc múlva mást fog neked Isten mondani, mint most, mert 5 perc múlva egy új ige fog előtted megjelenni. Egy új ige fog téged inspirálni, mert a folyó folyik. És amikor te belemész a folyóba, neked folynod kell, áradnod kell a folyóval együtt. Áradnod kell Istennel együtt. Mert ez az Isten megismerése, hogy áradunk ő vele. Mert te táplálkozhatsz az élet fájáról, és táplálkozhatsz a jó és a rossz tudás fájáról, és a kettőt egy hajszál választja el egymástól. Mert nem mindegy, hogy Istenről van ismereted, vagy Istenből van ismereted. Mert ha csak a jó és a rossz tudás fájáról táplálkozol, az azt jelenti, hogy ez egy pszichikus ismeret, ismered az igét. Te el tudod dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Hát milyen érdekes, közben Pál azt mondja, hogy nekünk föl kell növekednünk az Isten ismeretébe, hogy meg tudjuk tenni a különbséget a jó és a rossz között. Ez azt jelenti, ezzel gyakorlatilag kimondja az ige az igazságot, hogy az ember önmagától nem képes a jót és a rosszat megkülönböztetni. Ez csak a bölcsesség és a kijelentés szelleme tudja elvégezni az emberbe. Ez csak az Isten megismerésének a következtében jön létre az, hogy az ember az életét, ahogy éli a különböző szituációkba, el tudja választani a jót a rossztól, és egy adott helyzetben nem a rosszra mondja, hogy jó, és nem a jóra mondja, hogy rossz. De ahhoz, hogy az ember erre képes legyen, ahhoz az életfájáról kell táplálkozni, és nem mert a jó és a rossz tudásfája az csak informális ismeret, egy pszichikai ismeret. Az életfája pedig maga Krisztus, maga az Úrral való közösség, maga a Szent Szellem, maga az Atya jelenléte, maga az Úrnak a szemlélése. Az életfája az a szellem, nem a betű, hanem a szellem. És ez azt gondolom, hogy amiket ma elmondtam, ennek fényében tekintsetek azokra a tanításokra, amiket ebben az évben hallottunk, ennek fényében tekintsetek azokra a megtapasztalásokra, amiken Isten átvezetett benneteket, bennünket ebben az évben, és ennek fényében végezzétek az otthonotokban a papi szolgálatotokat, mert azt gondolom egyébként, hogy ennek az évnek az egyik legfontosabb tanítása az a papi és királyi szolgálatról szólt. De mindezeket a dolgokat én hiszem, hogy csak ennek a fényében tudjuk megérteni. Ha megértjük azt, hogy az Úr a szellem, nem a betű, hanem a szellem. Isten áldjon meg benneteket!